Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét a kánai mennyegzőről, amint írva van János evangéliumon második részében, az első 12 versben, melyet helyet foglalva hallgassatok.
A harmadik napon mennyegzők volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézus és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Mire Jézus azt mondta: vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz: bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 évedel a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 mezréka fér. Jézus így szólt hozzájuk: töltsétek meg a bedreket vízzel. És megtöltötték színűtük. Majd ezt mondta nekik: most már ígysetek, és vigyetek a lászlagnak. Ők pedig vittek. Amikor a lásznak megizzelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák hitták, akik a vizet megítették, oda vitte a vőlegényt, és így szólt hozzá: minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodta, akkor a silányabbat. Te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ezután lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott maradtak néhány napig.
Gyertek, emeljük fel szívünket és fohászkodjunk. Mennyi édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy eljöhettünk templomodba, otthonodba, add, hogy mi is otthon lehessünk, nálad lehessünk. Köszönjük neked ezt a rejteket, amiben magunkra figyelhetünk. Köszönjük azt, hogy megtartottál bennünket a héten. Köszönjük azt, hogy itt az új év indulásakor velünk voltál és megsegítettél bennünket. Köszönjük azt, hogy melegítesz, hogyha fázunk. Gondod van ránk, még ha mi gondtalanok vagyunk is, gondatlanok vagyunk is. Kérünk téged, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket. Köss össze bennünket magaddal és másokkal. Segíts meg azokat a kapcsolatainkat, amelyek tönkrementek. Kérünk téged, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket. Küld a te szent lelked, hadd érthessük meg igédet, hadd örülhessünk veled, hadd érezhessük meg azt a boldogságot, amelyben helyezel bennünket, és amelyet elkészítesz számunkra. Amen. Hallgassátok meg igehirdetésünk alapigéjét, így szól az, aki hegyeket mozdít, beteget gyógyít és a vizet borrá változtatja. Írva van János evangélium a második részének 8. versében. Jézus így szólt hozzájuk: töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték színültig. Amen. János evangéliuma úgy kezdi Jézus működésének bemutatását, hogy egy mennyegzőre víz bennünket. Kánába, egy kis faluba, nem tudjuk pontosan hol volt, de azt tudjuk, hogy Jézus itt jelent meg először. Így a születés utáni történetekbe, a vízkereszt ünnepkörébe belekerül a kánai mennyegző története is. Sokan olvassák ezt ebben az időszakban, így került elénk is, ahogy Jézus a vizet borrá változtatta Kánában. Ki az, aki járt már mennyegzőn? Itt most a fiatalabbakat kérem, hogy tegyék fel a kezüket, aki már volt esküvőn. Jó, nagyon jó. Tegye fel a kezét, aki táncolt is esküvőn már. Bátran. Nagyon jó, köszönöm. Azért fura ez, mert Jézust, amikor várták, akkor a Messiást várták. És vártak volna talán egy olyan szigorú erkölcscsőzt, az erkölcscsőzt az, aki megmondja, hogy hogyan kell viselkedni. Aki megmondja, hogy mi az, ami illik, és mi az, ami nem. Mi az, ami fekete, és mi az, ami fehér. Szóval volt, aki azt gondolta, hogy egy olyan Messiás jön, aki majd most igazából rendet fog teremteni, és be fogja tartatni a törvényt. De nem így jelenik meg Jézus, hanem úgy, mint aki egy vendég egy mennyegzőn, és aki a vizet borrá változtatja. Van, aki azt gondolta, hogy úgy fog eljönni majd a Messiás, mint egy komor proféta, aki majd Keresztelő Jánosnál is kérgesebb lesz, Keresztelő Jánosnál is hangosabb lesz, és majd megmondja, hogy itt a világ vége, de Jézus nem így jött el, hanem a kánai mennyegzőn örömet adott azoknak, akiknek a torkukat folytogatta a sírás, mert elfogyott a boruk. Lehet, hogy olyanok is voltak, akik azt várták, hogy majd egy erőszakos forradalom már jön, valaki, aki a rómaiakat majd el fogja űzni, aki lázadás szint, és végre fegyvert fogunk és elűzzük a rómaiakat, de nem. Jézus egy örömünnepen, egy társasági eseményen jelenik meg egy mennyegzőn, és egyáltalán nem erőszakos, hanem reményt ad azoknak, akiknek elfogyott a reménye, és részt vesz egy lakomán, részt vesz egy mennyegzőn, együtt tud örülni a többiekkel. Ott van mellette az édesanyja Mária is, akin keresztül Jézust is, meg Jézus tanítványait is meghívhatták, és Máriában megjelenik a szociális érzékenység. Ez azt jelenti, hogy figyel azokra, akik körülötte vannak, és észreveszi ő a vendégek közül azt, hogy elfogyott a mennyegzőn a bor. Azt mondja Jézusnak, nincs boruk. És Jézus még távolságot akar tartani, és hárítani akarja magától a feladatot, azt mondja, hogy nincsen ehhez közöm, még nem jött el az én órám. De mégis az, ahogyan Mária bemutatja azt a közösséget, aki ott van, talán az édesanyja miatt, talán azért, hogy ne legyenek szégyenbe azok, akiknek az esküvőjük van, azok miatt segít, és a vizet borrá változtatja, és segít azoknak, akik ott vannak, és segít abban, hogy együtt tudjanak örülni. Itt valahol a szégyent segít elkerülni Jézus. Nem tudom, hogy mi lett volna akkor, hogyha elfogy a bor, és azt mondják, hogy hát nincs több. Azok, akik ott vannak, a vőlegény és a mennyasszony, lehet, hogy egy egész életre azt mondták, hogy ja, az ő esküvőjük volt az, ahol elfogyott a bor, emlékeztek rá, na milyen kínos volt. Lehet, hogy ez egy életre tartó szégyen lett volna. Az a násznagy, aki ott van, nem annyira ezen vitatkoznak is a tudósok, hogy ez most ilyen vőfély volt, a szolgáknak a vezetője, vagy az a násznagy, aki egy előkelő rokon lehetett, valószínűleg inkább ez az előkelő rokon lehetett, hiszen ha elfogyott a boruk, nem valószínű, hogy olyan sok szolgára lett volna pénzük az ifjú párnak. Szóval valaki olyan előkelő rokon, aki a jó hírt is, de ugyanúgy a rossz hírt is tudta volna vinni, és valahogy a legcsodálatosabb módon az derül ki, hogy itt még jobb lesz, mint amire számítottak, mert sokszor először a jó bort szolgálják fel, és utána a silányabbat, itt meg pont fordítva történik, és egy egészen jó híre lesz ennek az esküvőnek. Jézus ebben is tudott segíteni, hogy nem csupán úgy átlagosan jó, hanem egy ilyen nagyon jó esküvő lesz az egészből. Jézus segít elvenni ezt a szégyent. Tudjátok, amikor ilyen családi istentisztelet van, mindig szoktunk egy képet kivetíteni, és azon gondolkodtam, hogy melyik kép lehetne az, amit kivetíthetnénk, mindjárt mutatok is. De amikor ezeket a képeket elkezdtem nézni, ami a kánai mennyegzőről szól, annyi féle képet láttam, hogy azt láttam, hogy lényegében az európai kultúrában alig van olyan művész, akit ne ihletett volna meg. Nagyon sok ilyen képet láttam, és ahogy így néztem végig, eszembe jutott valami, amit szeretnék elmondani. néhány olyan képet mutatok különböző korszakokból, amik nagyon beszédesek. Figyeljétek meg a figurákat, az eszközöket, hogy hogyan állnak. Kérem is, hogy vitetjük ki az első képet, ami egyből két kép. Na, mit szóltok hozzá? Mind a kettő ókori kép, mind a kettő nagyon korai ábrázolása a kánai mennyegzőnek. Ezt a mennyegzőt sokszor szarkofágokra, olyan sírhelyekre faragták fel, amiben egy előkelő keresztény ember halhatott meg. Itt az első kép egy római szarkofágot, látjátok Jézust, meg a násznagyot, ők ketten beszélgetnek, Jézus kezében van valami pálca, és ott vannak az edények, látjátok, ahogy a vizet borrá változtatja. Látja mindenki? Az edényeket is figyeljétek meg, mert a végén kérdezni fogok valamit az edényekről. Tehát az edényekre is fókuszáljatok. De nagyon fontos az, hogy itt általában Jézus kezébe beleraktak egy varázspálcát, hogy azzal valahogy, hogy változtassa meg a vizet a borrá. Volt még valaki, aki vizet változtatott pálcával a Bibliában? Ki? Na, ki az, aki bátran jelent, idősebbek is?
Mózes,
így van, köszönöm, Jucika néni. Mózes volt, csak ott nem borrá változtatta, hanem vérré változtatta a vizet. Igaz, amikor Egyiptomban a 10 csapásnak az első csapása az volt, hogy a Nílus vize és a kutak is nyilván össze volt kötve, volt egy botja, és azzal a vizet vérré változtatja. Lehet, hogy itt ennek a fordítottja történik, és azért tették oda ezt a pálcát, mintha Jézus is csak úgy, mint Mózes a vizet átváltoztatná, de nem ihatatlanná, hanem ihatóvá. Lehet, hogy ugyanolyan piros lett, de mégis az egyikből vér lett, a másikból bor lett. Ez egy nagyon fontos dolog, erre még majd visszatérünk, hogy ebben van egy ilyen változtatás. A másik, az egy ravonnai mozaik, ott is láthatjuk Jézust, ahogy ott van az edényeknél, ott van egy szolga, meg ott van a násznagy. Ki hiányzik egyébként ezekről az ókori képekről? Kit látnátok még ott szívesen? Máriát, köszönöm, itt a nők jelezték is. Aztán még hangosan, ott hátul, a násznép, nagyon jó. Ha már a násznép, az jó lenne a mennyasszonyt is látni, nem? Általában arra vagyunk kíváncsiak először, hogy milyen a mennyasszony ruhája, vagy én legalábbis. De hát a vőlegény is, az is nagyon fontos lenne, hogy ott lehet, hogy a vőlegény, aztán még a vőlegény. Köszönöm szépen. A kislányok számára a vőlegény is legalább olyan fontos, mint a mennyasszony. Nagyon jó, a vőlegény, a mennyasszony és a násznép. És képzeljétek el, ezt mások is érezték, mert az ókor után elkezdték megfesteni a násznépet is. A következő képen már egy olyat látunk, ez egy Giotto freskója, ahol Mária is rákerül, ő rajta van még ilyen glória, ott női ruhában látjátok, ott van Jézus is szélen, és már ott a násznép is megjelenik, ahogy Mária mondja a szolgáknak, hogy tegyetek meg mindent, ott vannak az edények is, edényre figyelj, jó? Edények is ott vannak, és ott van Jézus is, ahogy ezt látja. Ugye az 1000 környékén, az első ezredforduló táján kezdték el Máriát is felfesteni ezekre a képekre, és ezzel együtt megjelenik a násznép is. A következő képen egy spanyol festőnek, Murillónak az ábrázolását látjuk, ahol aztán már nagyon-nagyon sokan ott vannak. Veronézének is van még egy kép, ahol aztán rengetegen ott vannak, azt most nem festem ki, vagy nem vetítjük ki, keressétek meg, ha érdekel benneteket, mert a lényeg az, hogy így egyre többen lesznek. És a végén találtam egy olyan képet, ez az utolsó kép, ami kortárs kép, ez 2018-ban készült, egy ausztrál festő, Olga Baktina festette, díjat is nyert vele, ez a neve, hogy a kánai mennyegző. Ebben látjátok az embereket? Elég messze vannak ott, hátul valahol fel vannak festve, azért látszik ott Jézus is, ott lehet a mennyasszony is, ott mindenki kitalálhatja, hogy ki kicsoda, mert nem annyira egyértelmű, mert itt valahol az átváltoztatáson lesz a hangsúly. Látjátok az edényeket is? Az embereket is, akik a szolgákat is, akik egy kisebb edényből töltik bele a vizet. Én először azt hittem a szélsőre, hogy egyből issza is, de aztán rájöttem, hogy nem, tehát hogy ő még csak tölti, és az edények edények lesznek ott. Na, hogyan változtok? Most az emberekről beszéltünk, ami a művészet történetben nagyon érdekes dolog, ahogy népesednek be, és itt valahol a kortárs időszakban eltűnnek, vagy egy kicsit kevésbé lesznek hangsúlyosak az emberek a nász népben, de mi a helyzet az edényekkel? Ki az, aki megfigyelt valamit az edény ábrázolásokon? Ki mondta ezt? Úgy van, nagyon köszönöm. Hangosan nagyobbak, egyre nagyobbak lesznek az edények. Láttátok? Az elején csak ilyen kis edények voltak, aztán egy kicsit nagyobbak, és most így a kortárs képen, a 2018-as képen, itt még nagyobbak, és itt meg egészen nagyok, akkorák lesznek, mint a szolgák majdnem. Ilyen nagy edényt festettek. Mondom. Hú, ezt nem hallottam. Így van, az edények díszesebbek lesznek. Úgy tűnik, hogy itt az edényekre kerül a hangsúly, és amikor a textusunkat olvastuk, Jézus így szólt, ezt is olvastuk, töltsétek meg a bedreket vízzel, és megtöltötték színültig. No, ezen a képen egyébként a festőnő fűzött is kommentárt, tehát segített nekünk egy kicsit az értelmezésben, azt mondja, hogy azért festette ilyen színesre, azért ez egy elég színes kép, nem? Jól néz ki. Színes kép, azt mondja, hogy az örömöt akarta sugározni, azt akarta bemutatni, hogy ezen a mennyegzőn mennyi öröm lehet bennünk. Azért ebben az időszakban, amiben vagyunk, nem árt egy kis vidámság, nem árt egy kis színesség valahol. Ezt akarta kifejezni, és azt gondolom, tényleg a színekkel ezt nagyon szépen meg tudta mutatni. És még van egy-két dolog, ami nagyon érdekes a képen. De ahhoz, hogy ezt megmutassam azért, ahogy végignéztem ezeket a képeket, és ahogy együtt végignézhettük most, egy olyan kérdés fogalmazódott meg bennem, amire nem nagyon tudom a választ. De megosztom veletek ezt a kérdést, mert ez a kérdés, hogyha a szívünkben elkezd munkálkodni, olyan válaszokat adhat a Szentléleken keresztül, ami irányít bennünket, mert amikor megpróbáltam a választ keresni, én magam engemet is megérintett történetek és események jöttek elő. Ez a kérdés egyébként nagyon egyszerű, hát ha tudja valaki erre a választ egyszerűen, és akkor meg is oldódott minden, de felteszem a kérdést. Miért kellett kitölteni a vizet az átváltozáshoz? Miért nem akarta ezt a csodát Jézus közvetlenül a vízzel egyből megtenni? Miért nem úgy csinálta, mint Mózes? Most itt térek vissza rá. Ott sem az volt, hogy az egyiptomiak, vagy az izraeliták kitöltötték a vizeket kancsóba, és úgy lett vérré. Nem. Hanem az egész Nílus, a kutak, minden abba a pillanatban. Tehát Isten úgy tűnik egyébként pálca és vedrek nélkül is meg tudná ezt a dolgot csinálni. De mégis, ahogyan itt olvassuk, ezt mondta Jézus, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték színültig. Miért nem lehetett volna úgy, hogy vannak ott azok a kis edények, hogy abból ott egyből borrá változik a víz, és miért kellett kitölteni? Gábor, neked van?
Hát így legyen nyilvánvaló a csoda, tehát így nem lehet belemagyarázni, hogy utólag megvették valahonnan a bort, és akkor oda került. Tehát így a szolgák előbb vizet töltöttek, tehát akkor ugye lehetett látni, hogy az víz volt, és utána az ugye borrá lett.
Nagyon jó. Ez nekem nem jutott eszembe, ez egy jogász kell egyébként, hogy majd utána majd mit fognak mondani, és akkor ezt így biztosítsuk be. Na, ezt... Három választ írtam fel, ez nincs közöttük, úgyhogy itt a negyedik válasz. Ez azért is nagyon fontos, hogy a csodánál, tehát az is, ahogy aranyszájú Szent János mondja a sírnál, hogy össze volt hajtva a Jézusnak az a ruha, az a lepedő, amivel betakarták, vagy lezárták a sírt, azt mondja, hogy azért kellett őriztetni a sírt, hogy utána nehogy elhitessenek valami teljesen más. Úgyhogy itt lényegében, úgy, ahogy a bűvész is megmutatja először a kezét, hogy üres, lehet, hogy ez jelenthet, hogy kitöltjük, nézze meg mindenki ebbe, üres volt és víz kerül bele, tehát itt nincs semmiféle hátsó borvásárlás vagy trükk. Nagyon köszönöm. Ezzel a csodának az egyértelműsége jelenik meg, és ezt mutatja be. Nagyon jó. Milyen más ötlet van még? Most akkor nem mondom el, mert lehet, hogy ennél sokkal jobb válaszokat adtok, mint amiken én gondolkoztam. Van-e még valakinek ötlete?
Jézus nem akarta meg magát felfedni.
Nem akarta magát felfedni, ezért csak a szolgákkal csináltatta ezt meg. A násznagy is úgy döbben rá, hogy honnan menne ez a bor. Ez is nagyon jó. Jézus rejtve marad, mert még nincs, nem jött el az ő órája. Ezt sem írtam fel, úgyhogy ez már evangéliumában is előjön, hogy Jézus nem mutatja meg magát, ez a messiás titok, mintha ez is itt jelenne meg egy korai csodánál. Csak a szolgák tudják, és Mária, hogy mi történik. Na, segítsetek még, mert így nekem is jobb. Anna.
Vár ő is egy lépésben nem
lett. Így van. Tehát, hogy vár, azt akarja, hogy bevonódjanak a szolgák, az emberek is képesek legyen, vonják be őket, ezt viszont felírtam. Tehát, hogy ez számomra is egy olyan dolog, és akkor erről beszéljünk egy kicsit, hogy azt akarta Jézus, hogy bevonódjanak az emberek, és ezt nem először csinálja, amikor az evangéliumot hirdeti, kettesével kiküldi őket, számít a tanítványokra, hol számít még. Például az 5000 ember megvendégelésénél, és az is egy ilyen gasztronómiai csoda, hogy így mondjuk valami olyasmi, ami étkezéssel és ivással kapcsolódik, ezt jelenti ez a szó. Szóval, hogy ott is azt kéri a tanítványoktól, hogy vigyétek és adjátok oda a többieknek, és utána 12 kosára megbízza őket, hogy szedje össze. Ez nagyon fontos, hogy amikor ilyen öröm csodáról van szó, ez nem úgy néz ki, hogy majd jön az öröm, és akkor találkozok vele, hanem hogy ahhoz én is kellek. Ahhoz a mi lényünket, a mi valunkat is, a mi gondolatainkat is, azt a történetet is, ami egyébként nem annyira vidám előtte, meg a szégyennek az árnya is ott van a szolgák és az egész násznép körül, de ahhoz, hogy ebből ki tudjanak lépni, ehhez nekik is kellett valamit tenni. Azt kéri, hogy töltsétek meg ezeket a vizeket színültig. És színültig. Ezt nem lehet csak így félig, hanem ezt teljesen meg kellett tölteni. Azt se tudják, hogy miről lesz szó, de bevonja őket, és teljes egészében részt kell venniük ebben a csodában, és ez ránk is igaz. A Jézus csodáit, amikor örömre vágyunk, ezt nem lehet úgy megélni, hogy közben állandóan szomorkodunk, és mindenben a rosszat látjuk. Az nagyon fontos, hogy el tudjuk mondani, ami bánt bennünket. De arra is nyitottnak kell lenni, és fontos, hogy részt vegyünk abban, hogy amit Jézus kér, fogjuk meg a vedret, nem nekünk kell átváltoztatni a vizet borrá. Van, amikor azt gondoljuk, hogy majd mi ezt megoldjuk. Nem. Csak azt, hogy töltsük ki, lássuk meg, fedjük fel azt az állapotot, amiben vagyunk, és ehhez nekünk is lépni kell. El kell fogadnunk azt, hogy Jézus csodát tud tenni, és örömre tud vinni bennünket. Köszönöm szépen. Volt még jelentkező, mi a lehet az oka annak, hogy ezeket a vedreket meg kellett tölteni vízzel? Nem látok jelentkezőt. Dodó, mondd! Ó, kereszt, nem hallottuk. Tényleg, ez nagyon jó. Ez azt is jelenti, hogy erre se gondoltam igazából, ez sincs felírva, de ezzel mintha azt mondanánk, hogy nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy majd minden egy csapásra megváltozik, és majd mi elmondjuk, hogy mit és hogyan kell csinálni, és az egész városba, a poliszba, és így a politikába, mindennek egyből meg kell változni, pedig nem. Arra kell figyelnünk, ami velünk történik, ami a mi életünkben van. Lehet, hogy Jézus csak azért a szolgák körébe, és csak azért a mennyegzőbe, hogy ők éljék át ezt a csodát. Ez nem általános érvény, hanem azok, akiknek tényleg szükségük van erre. Nagyon sokszor vetítjük ki a gondolatainkat, az elképzeléseinket másra, és majd arra, hogy majd ők is, meg ez is, meg az is megváltozik, közben meg azt felejtjük el, hogy nekünk kell részt venni a változásban, nekünk kell megváltozni. Nagyon szépen köszönöm. Van-e még ilyen? Amit én még felírtam, ez egy olyan, ami igazából nem nekem jutott eszembe, hanem Szent Ágostonnak, ő mindig segít. És ő azt mondja, hogy itt lényegében egy olyan csodának lehetünk a részesei, ami bizonyos értelemben szimbolikus, és azt mondja, hogy itt az egész teremtett világnak a történetét láthatjuk, és a teremtési csodának lehetünk a részesei. Idézek tőlem, amit a szolgák a vízzel telt edényekbe töltöttek, az Úr cselekedete által borrá változott. Ugyanígy az is, amit a felhők kiöntenek, ugyanannak az Úrnak a cselekedete által változik borrá. Azt mondja Szent Ágoston, hogy lényegében itt az idő összesűrűsítése a csoda, hogy itt gyorsan történik meg valami, mert egyébként a természetben is az történik, hogy a felhőkből vizek jönnek, eső esik, ami táplálja a szőlőt, és a szőlőből bor lesz, csak ehhez sok idő kell. Itt meg ami az igazi csoda, hogy a víz itt rögtön borrá változik, ami valahol azt jelenti, hogy Jézus az időknek és a korszakoknak is az ura. Itt valami olyan, a csodában egy olyan világra szóló esemény jelenik, meg ezt így hívják, hogy Krisztusnak így a kozmoszra ható ereje jelenik meg, a kozmikus Krisztus, az egész világra való ható ereje jelenik meg, amikor a vízből bor lesz, és ez azért is nagyon fontos, utána Szent Ágoston tovább is lép, hogy ezek a korszakok, ezek megjelennek abban, hogy ki az, aki emlékszik, hogy hány vedret töltöttek meg? Meg 6-ot. Nagyon jó. Itt csak 2 van, de igazából a bibliai leírásban 6 veder van, és azt mondja Szent Ágoston, hogy ez 6 nagy korszakot jelent. Az első veder Ádám és Noé, Ádámtól Noé tartó korszak, a második Noétól Ábrahámig, a harmadik Ábrahámtól Dávidig, a negyedik Dávidtól a babiloni fogságig, az ötödik a babiloni fogságtól Krisztusig, a hatodik pedig Krisztustól egészen mostanáig az örökké valóságig. És ezt Máté evangéliumára utal ebben, ahol a nemzetség táblázatban maga Máté mondja azt a végén, összesen tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig is 14 nemzedék, a babiloni fogságba viteltől Krisztusig szintén 14 nemzedék, amit felsorol, és ezt egészíti ki még Szent Ágoston, Ádámmal, Noéval és a mi korszakunkkal. Egy kicsit hasonló ahhoz, mint ahogy múlt héten Anna történetét láttuk, ahogy Annában is korszakok jelennek meg az ő állapotában, a hajadon, férjezet és özvegy állapotában. Itt is azt mondja Szent Ágoston, hogy ezekkel a vizekkel korszakok jelennek meg, amit Krisztus betölt. És utána, ezt nem mondom végig, végig is magyarázza, hogy hogyan jelenik meg Ádámnál az áldás, Noénál, Ábrahámnál, Dávidnál, a babiloni fogságban, a prófétáknál, és Keresztelő Jánosban is most hogyan jelenhet meg, ahogy megtölti Krisztus a maga kegyelmes létével ezeket a korszakokat, és beteljesedik az, amit ezekben a korszakokban vártak. És ez nem csak ilyen történelmi korszakokra igaz, azt hiszem, hanem a mi életünkre is. Visszaemlékszem a mi esküvőnkre, a mi mennyegzőnkre, ahol kritikus kérdés volt a bor. Kétféle bor volt, kétféle bort lehetett inni, és azért mondom el, mert mind a kettő kötődik a mi történetünkhöz. Az egyik bor egy olyan bor volt, amit apósom termelt, egy olyan bor, ami a nagycserkeszi borvidékről származik. Amikor ezt mondom, hogy nagycserkeszi vagy nyírségi borvidék, látom a mosolyogtok, igaz? Olyan finom bor volt, higgyétek el. Tehát mosolyoghattok, de olyan édes, abban az évben, ez 2004 előtt volt, olyan napsütéses és jó idő volt, hogy abban a borban, azért a borért az apósom, nem csak a mennyasszonyért, hanem a borért is büszke lehetett, büszke is volt, és a vendégek azt is mondták, hogy honnan való ez a bor, hát, és akkor mondtuk, hogy ez házi bor, de ez tényleg olyan finom volt, amiben ott volt az a történet is, ami a mi történetünk, ahonnan Eszter is jött. A másik, az pedig Villányi bor volt, ez pedig azért, mert a Szársonyó hegyen, aminek a alján van Villány, és ott van a Villányi borvidék, ott húztuk fel a gyűrünket, úgyhogy ez meg a mi kettőnk közös története volt. És ebben a borban lényegében ilyen történetek jelentek meg, úgy, ahogy valahol kíváncsi vagyok egyébként, hogy milyen bor lehetett ez, amit Jézus átváltoztatott, de ebben a borban, ha Szent Ágostonnak igaza van, ott voltak azok a korszakok, ott volt a várakozás, ott volt az idő, amit ezek kifejezte. És És itt is nagyon fontos az, hogy képes volt tak az emberek, a szolgák is ezt a bort megkóstolni, és úgy ízlelni, hogy ez valami nagyon-nagyon finom bor lett. Ezt a násznagy is visszajelzi, amikor ezt mondja. Azt gondolom, hogy az örömeinkben is a történeteink is benne vannak, ahogyan megéljük azokat, és ahogy átváltoznak. És az utolsó válasz, ha nincs több nektek, mert Anna. Anna azt mondja, hogy az, hogy egy tisztálkodásra utal. Az utolsó válaszom az így, hogy tisztálkodásra használták. Ugyanerre gondoltam én is, tehát ez már a második teli találat. És igen, tehát az, hogy ezeket az edényeket tisztálkodásra használták, ezt is kiemeli János, és ez az utolsó gondolatom, mert ebben higgyétek el, nagyon fontos az, hogy ez az öröm, ez nem piszkos öröm. Ami azt jelenti, hogy nem kár öröm, nem olyan, amit előnytelenségből szerez valaki, nem olyan, amit akárhogy meg lehet élni. Az, hogy a szolgáknak egy olyan edénybe kellett tölteni a vizet, amit esetleg előtte kézmosásra vagy lábmosásra használtak, olyan edénybe, ami tisztálkodásra használtak, hiszen tudunk ilyeneket, és ebben lényegében más ábrázolások szerint már a lábmosás története is egy kicsit benne van, és az úrvacsora történet, az utolsó vacsora, ami a borra mutat, ez is egy nagyon szép ív, de maradjunk ennél a tisztaságnál, ennél a tisztálkodásnál, hogy lényegében azt kellett átélni ezeknek a szolgáknak és az egész nász népnek, hogy itt a piszkosból tiszta lesz, ami szennyes, az átváltozás által megtisztítja Jézus. Ami lábvíz, azt megszűri. Ami ihatatlan, az iható lesz. Ami keserű, azt megédesíti. Ebben az átváltozásban, ebben a tisztaság és a megtisztítás jelenik meg. És ez nagyon fontos, hogyha ezt az örömet át akarjuk élni, abban nekünk is úgy kell részt venni, hogy meg kell tisztulnunk. Nem lehet ezt másképp. Az öröm az nem olyan, ami egy felületes öröm, és rárakódik még valami, rárakódik a bajainkra, és megpróbálunk valami pozitívat látni, hogy lássuk meg a pozitívat, jó, annak egy kicsit örülünk, mosolygunk, de egyébként akkora nagy a baj, hogy ennek egy kicsit tudtunk örülni, de úgy igazán nem. A Jézusi öröm az azt jelenti, hogy azt színültig kell megtölteni, és teljes egészében ennek a megtisztulása jelenik meg, úgyhogy ha mi magunkat át tudjuk Krisztusnak teljesen adni, akkor lehetünk részesei annak, hogy megtisztít bennünket, és önmagában a tisztaság öröme. Van olyan öröm, ezt nem tudom egyébként kifejezni, ami akkor történik, amikor tiszta lesz a konyhánk, vagy tiszta lesz a házunk. Nem tudom, hogy ismeritek ezt az örömet, amikor így hátra tudtok dőlni, és akkor elővesztek egy könyvet, vagy így beleszippantotok a levegőt. Tehát, hogy van a tisztaságnak egy olyan öröme, ami maga is tiszta öröm. És erre szólít bennünket Jézus, amikor a vizet borrá változtatja, nem akármilyen vizet, hanem lényegében a mosdó vizet változtatja borrá, hogy ebben részesedjünk mi is. Legyünk ennek mi is részesei, és ez a történet számunkra azt üzeni, úgy, ahogy a képen is ott van, hogy ebben az örömben mindannyian részt veszünk, de nem csak mi, hanem az egész teremtett világ. Ha ezt a képet még utoljára megnézitek, azokban a növényekben, amik kijönnek a tálakból, abban főleg a középsőnek a bal oldalán ott van egy pár, egy táncoló pár. Látjátok? Nézzétek meg azokat az edényeket, amiket megtöltik vízzel. Az a két edény, az is egy táncoló pár. Hát mi, hogy néz? Ez a bal oldali egy táncoló nő, a másik egy magasabb, egy táncoló férfi. Hát nincsenek ilyen edények, ezek már ropják a táncokat. Sőt, ha megnézitek oldalt, azok a kis pöttyök, azok arcok szinte, És ahogy ez a növényekkel az egész teremtett világ belevonódik ebbe a képbe, ugyanígy ebben a csodában Jézus a teremtő erejével von bennünket is. Töltsétek meg a vedreket vízzel, mert az utolsó vödör korszaka van. Az Úr visszajön. Örüljünk ennek együtt. Amen. Gyertek, emeljük fel szívünket. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei jó atyánk, Te úgy szeretted ezt a világot, hogy a Te egyszülött fiadat küldted, hogy azok, akik hisznek ő benne, el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. Te magad írd be ezt a szívünkbe és az értelmünkbe. Te magad világosítsd meg a mi értelmünket, hogy szent fiad halálában mindannyiunk óembere meghalt, feltámadásában pedig mindannyiunk újembere megszületett. Taníts minket hinni és hitben járni a halálból az élet felé. Te előbb szerettél minket, ezért kérünk, ne hagyj bennünket szeretetlenségben, határozatlanságban, szívünk ridegségében. Változtass át minket, mint ahogy Krisztus a vizet borrá változtatta. Tisztíts meg minket, mint ahogy az ihatatlanból ihatót csinált. Kérünk téged, hogy a szomorúságunkat változtasd örömmé, ne csak felületes örömmé, hanem olyanná, amiben egész lényünk, múltunk, gondolataink, reménytelenségünk és kétségbeesésünk is részt vesz úgy, hogy átváltozik, és látjuk azt, hogy ebben az utolsó vödörben, ebben az utolsó korszakban a Te eljöveteled közel, és ennek örülve egymást szerethessük, ebben a reménységben találhassuk meg a helyünket a világban. Gyülekezeteidnek adj erőt és hatalmat, tartsd meg és újítsd meg őket, hogy örömmel és érthető módon hirdessék a Te neved, a Te akaratodat és a Te országodat. Kérünk téged, hogy segítsd meg azokat, akiknek a keserűsége kimondhatatlan keserűség, mert elveszítettek most valakit, koporsó mellett kellett megállniuk. Adj nekünk is vigasztalást. Imádkozunk a világ vezetőiért, hogy előtted való felelősségben tudjanak dönteni és cselekedni, és a békességet munkálják a háborúban. Szent lelked jelenlétével és világosságával áld meg a missziót, az ifjak nevelését, az üldözöttekről és szenvedőkről való gondoskodást. Vigasztald és gyámolítsd a betegeket, a foglyokat, az elhagyottakat, a tévútójárókat. Senkiről se feledkezzél el közölünk a Te örök hűséged szerint, a Jézus Krisztusért. Kérünk, hallgasd meg most csendben elmondott imáinkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
Jövő vasárnap 9:00 a barátságúti imateremben, 10 órakor pedig itt a templomban tartunk Isten tiszteletet. Hirdetjük a hétfői alkalmunkat, melyet a szeretettel várjuk az estéket. Az alkalmakhoz a katolikosság miatt említve csak a Kálvin János utcában tartjuk meg. A Dunaparti csoport csütörtökön 10 órakor, a Baba Mama körre csütörtökön szintén 10 órakor, az Alagi csoport pedig csütörtökön délután 2 órakor találkozik. Ifi pénteken 6 órakor, konfirmáció előkészítőt szintén csütörtökön 17 órakor, 5 órakor tartunk. Ökonomikus imahét alkalmai miatt elmaradunk a Bibliaiskola és a Darányok csoport alkalmai. Az ökonomikus Ökonomikus imavév keretében január 17-én kezdem 6 órakor ökumenikus imaestet tartunk a Görög Katolikus templomban. Január 19-én csütörtökön este 7 órakor pedig folytatódik az ökumenikus kerekasztal a Lovahegyzeti kápolnában. A kerekasztal témája az ordináció, a lelki pásztori hivatás lesz. Gyülekezeti kórust indítunk, amelyre szeretettel várjuk a testvérek jelentkezését. A kórus első megbeszélésére, a próbák időpontjának egyeztetésére jövő vasárnap 11 órakor az Isten tisztelet után kerül sor a kiemelteremben. A kórus Bojtot Noémi testvérünk vezetni. Januárban felnőtt konfirmációs csoport indul, mert szeretettel várjuk még a jelentkezőket. Információ és jelentkezési űrlap a honlapon található. Elkészült egyházközségünk frissített választói négyezéke, amely az Isten tisztelet után megtekinthető a kérmelteremben, vagy hivatali időben is ellenőrizhető. Kedden 6 óra és 7 óra között, mert szintén megtekinthető. A választói négyezékbe került testvérek jogosultak szavazni az egyházközségi közgyűlésen, és így az idei presbiter választáson. A választói négyezékbe azok a felnőtt egyháztagok kerülnek, akik az utóbbi időben hozzájárultak egyházközségünk fenntartásához. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy az elmúlt héten Dalatal mellett kellett megállni. 91 éves korában elmúlt Dénes Árpád testvérünk. Dalatal mellett Pál apostol Korintusban érkezett első levelének 15. részének válogatott verséből szólt Isten vigasztaló szava. Elvettetik földi test, feltámasztatik a lelki test. Ha van földi test, van lelki test is. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni mennyeinknek a képét is. Egyed Isten vigasztalása a szerető hozzátartozókkal. Drasztikusan megnövekedett rezsi költsége egyházközségünket is érintett. A gázárak több mint hatszorosára emelkedett, amit messze meghaladja a gyülekezetünk tervezett költségeit, így különösen érjük a testvérek a megint támogatását. Hirdetjük az adakozást a testvéreknek választottak szavaival, jókedvet a fogadó szeretésre. Legyen Jézus Krisztus gyülekezetünk, őriző pásztor.